szép napot mindenkinek. A mai műsorban olyan kérdésekről beszélgetünk, hogy mennyi befektetéssel és hogyan lehet egy jó ötletből jó eséllyel nemzetközi sikersztori, mi mindent kell és érdemes megtennünk, vagy éppen beáldoznunk a fenntarthatóság, a zöld életmód oltárán, és hogyan segítheti azt, hogy zöldebben éljünk a robotok, illetve a mesterséges intelligencia. Erről és még sok minden másról is beszélgetünk ma vendégemmel, Pancsa Emesével, aki hulladékinnovátor, illetve a Composity alapítója. Emese, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Én köszönöm, hogy itt lehetek.
Hogyha onnan indulunk, hogy a vállalatoknál gyűjtött hulladékok felét nem is kezelik szelektíven, míg mondjuk, és utána néztem egy picit, hogy mi az, ahonnan indulunk, hogy az irodai hulladék 34%-a szerves, azaz komposztálható hulladék, addig azt jelenti, hogy rengeteg teendőnk van és lehet, és hogy miért beszélünk erről, mert hogy te ebbe a világba vetetted bele magad, hogy itt rengeteg tennivaló van, ott vagyunk a városban, ott vagyunk a lakásunkban, ott vagyunk az irodában, és azzal a fajta hulladékkal, amivel jobbá tehetnénk amúgy a világot, nem nagyon tudunk mit kezdeni. Mi volt az, ami miatt ez az egész szöget ütött a fejedbe, hogy ezzel neked valamit tenned kell? Tehát volt valami egy ilyen hívás, hogy neked ezzel dolgod van?
Volt hívás, de az nagyon távolról indul ahhoz képest, ahol és amiről ma beszélgethetünk. Én pont amikor elkezdtem a formatervező képzést, mert hogy én művészeti háttérrel jövök, akkor egy hétvégi látogatást tettem a családunknál, és az akkor 5 éves kisöcsém vitte volna ki a kerti komposztra való maradékokat, és a család azt mondta, hogy ezt léci ne, mert hogy megint berohadt, büdös, nem tudják, hogy hogyan kell kezelni, és az volt az a momentum, ahol szembesültem vele, hogy egy akkor 5 éves kisfiúnak mekkora környezeti tudatossága van, amit nyilván hozott a különböző közösségekből, meg otthonról a szüleitől.
Hát és ott volt a lelkesedés, ami nagyon fontos az
egy,
amit egy pillanat alatt lehet lerombolni.
Igen, és közben egy annyira őszinte pillanat volt. Tehát, hogy ezt annyira éreztem már akkor, hogy ez hány családnak lehet kihívás, vagy különböző életminőségben, most az utcán is sétálsz, amúgy is tudjuk, hogy az almacsutka éppen, amit útközben megettél, az kincs, de hogyha nem tudsz vele mit csinálni, akkor megint nem tudtál igazából.
Hát sokra nem megyek vele, ha itt kinézek, a betonra eldobom.
Így
nyilván
van,
azzal csak
így
szemetet
van. Úgyhogy a hívás az szerintem innen jön, tehát én amikor másnap bementem az egyetemre, akkor elkezdtem azt fejtegetni, hogy egyébként magával a tárgykultúrával, a vizuális kommunikációval hogyan tudunk arra választ adni, hogy az embereknek lehetősége és kedve legyen máshogy tenni, mert hogy én is ezt azonosítottam, hogy hiányzik egy olyan eszköz, ami könnyen illeszthető be a hétköznapokba, ami oldja a szorongást azáltal, hogy amúgy nem mindenki tudja, hogy mit lehet a komposztba tenni, vagy nem tudja azt jól üzemeltetni, és bocsánat, hogy ezt az egészet ki lehetne nyitni a világ
felé. A szorongásnál azért álljunk meg egy pillanatra, hogy ugye hallunk egy csomóféle szorongásról, klímaszorongásról, és most te behoztad ezt, hogy van egy ilyen fajta szorongás is, hogy nem tudunk bizonyos elvárásoknak megfelelni, hogy zöldebben éljünk. Ezt mennyire tapasztalod egyébként így a mindennapokban?
Én tapasztalom, de nyilván ez az én buborékom, tehát amiben én létezek, ezzel én biztos azért nagyobb arányban találkozom, de én azt gondolom, hogy magának a Composity-nek a léte az valahol ezt igazolja vissza. Tehát akik minket megkerestek, és bizalmat szavaztak nekünk arra, hogy tesztelhetünk náluk, amikor elindult ez a projekt, akkor én ezt úgy hívtam, hogy ez egy közösségi termékfejlesztés.
Mert hogy ti irodai környezetben komposztáltok, vagy így mondjuk
van.
Ki, hogyha a hallgatók ezt még így nem érzékelik, hogy ez mit akar pontosan, amit ti csináltok, meg hogy ez az ötlet, ez tényleg mennyire hasznos lehet a társadalom számára.
Igen, azt kerestem, hogy egy kicsi pénzmaggal hogyan tudok minél több mindenkit elérni és megszólítani. Tehát a probléma az valóban egy otthoni háztartásban fogalmazódott meg, de én azt kerestem, hogy hogyan lehet egy olyan őszinte választ adni, ahol én sok mindenkivel közösen tudok tanulni és tapasztalni a komposztálásról. Nyilván emögött ott volt az is, hogy rengeteget kutattam még az egyetemi időszak alatt, a Composity lett később az én diplomamunkám arról, hogy mi az, ami motiválja az embereket hosszú távon, hogy közösségben mennyivel izgalmasabb különböző kihívásokkal, mint például ezzel az organikus hulladék kezeléssel is felvenni a lépést, és ezeknek az eredménye lett az, hogy amellett döntöttünk, hogy városi közösségeket és munkahelyi közösségeket, munkavállalókat hívunk meg abban, hogy akár egy eszközt 150-200 ember, hogyha használja, akkor ebben az úgynevezett közösségi termékfejlesztésben én rengeteg mintát tudok gyűjteni, azt tudom látni, ami valójában belekerül egy napi rutinba, úgyhogy mi így indultunk el, így kerestük meg ezeket a közösségeket, és velük együtt tanultunk.
Előre is szaladtunk, mert hogy beszéltünk egy bizonyos X évvel ezelőtti eseményről, amikor úgy megfogalmazódott tudod benne, hogy ezzel neked dolgod van. Majd utána hazamentél a saját lakásodba, ha jól tudom, és ott a gilisztákkal próbálkoztál, ahol még egy erkély sem volt. Tehát, hogy megpróbáltad, hogy mit lehet tenni, de hogy milyen út vezet addig, míg az ember tényleg eljut oda, hogy egy robotot kezd elfejleszteni, és már nem a gilisztákkal, hanem a mikroorganizmusokkal foglalkozik.
Igen, ez egy nagyon kalandos utazás volt, mert emlékszem, hogy amikor a formatervező képzésre minden héten az úgynevezett konzultációkra bejártam, és fotókat mutattam arról, hogy mit csináltak a giliszták a különböző kis dobozkáimba, akkor amellett, hogy nagyon megmosolyogva értékelték ezt a fajta lelkesedést, azért rendszeresen megkaptam azt, hogy ugye emlékszem rá, hogy ez egy formatervező képzés, és nekem rajzolnom kéne, és ebből volt egy csomó, mondjuk azt, hogy ilyen áldott konfliktus az egyetemi időszakban, hogy én még mindig azzal voltam elfoglalva, hogy értsem a folyamatot, a mitől boldog a giliszta, mitől boldog a talaj, mi történik. Nyilván rengeteget szakirodalmaztam, meg próbáltam magamat képbe hozni, miközben már nagyon-nagyon kellett volna tervezni.
Na, és de nem lehet tervezni, úgyha nem tudod, hogy mi a cél.
Igen, nekem is ez volt az érvrendszerem, ez nem mindig váltott ki teljes egyetértést és sikert, mert hogy ez egy mindig örök dilemma, hogy majd a tehát én nem szerettem volna öncélú tárgyat tervezni, én azt szerettem volna, hogyha ennek a tárgynak, ami a komposztálásban beltérben segít, ahogy te is mondod, hogy akinek se kertje, se erkélye, és hazavisz valamilyen megoldást, az hogyan tudja ezt beltérben szerethetően megoldani, kezelni a szagokat, a nedvességet és mindenféle izgalmas dolgot. Ehhez értenem kell a folyamatot, és így kezdtem el gyakorlatilag azokat az első vonalakat meghúzni, amiben azért lett például a mi kis kompobotunk gömbformájú, mert hogy láttam azt, hogy rengeteg kuka valójában azért büdösödik be, mert ahogy pakolod meg, a sarkába bele fog rakódni, ragadni az élelmiszer maradék, és az ott kijutó folyadékban gyakorlatilag ő saját magát berohasztja. De hogyha mi ezt a folyadékot ügyesen elvezetjük, mert mondjuk egy olyan formát találunk, ami ideális töltsér, vagy ne adj Isten egy gömb, akkor gyakorlatilag, nem kell különböző nagy ökológiai lábnyommal járó gépesített megoldások, hanem csak és kizárólag egyszerűen a gravitációval szépen vezetjük ezt a nedvességet. Tehát én ezzel az öniteratív folyamattal töltöttem el végtelen mennyiségű időt, azt gondolom az egyetem alatt, hogy hogyan tudok minél őszintébb tárgyat létrehozni, és csak ahhoz tegyünk technológiát, ahol szükséges. Ott mindenféle nagy mondások voltak az egyetemen, hogy az új high-tech a low-tech, tehát én azt gondolom, hogy a kompobot is ebbe az irányba
tehát minél
szerveződik.
Minél...
Tehát ott hívom segítségre a technológiát, ahol az további őszinte gesztusokat éppen, hogy csak jól elindít, bemozdít, átlendít, de igyekeztem úgy kialakítani az egész koncepciót, hogy az kontextusában is azonos legyen, és ne, most mondok valami blödséget, 10 évig kelljen azért komposztálni, hogy annak a lábnyomát egyensúlyba tudjuk hozni.
Igen, hát nagyon sok mindenről kell beszélgetnünk, hogy hogyan működik ez a robot, hogyan alakítottad ki, mennyi idő alatt lehet egyébként egy ötletből eljutni a kézzelfogható megoldásig, és egyáltalán, hogy el tudjuk képzelni, hogy hogyan működik mindez a gyakorlatban, és hogy a hallgatók el tudják képzelni, segíts abban, hogy néz ki ez a kompobot, ez a kis robot, amivel az irodai hulladékot, vagy a lakásunkban lévő szerves hulladékot hasznos anyaggá tudjuk alakítani.
Én remélem, hogy mondhatom rá azt, hogy ő egy nagyon kedves tárgy. Az is volt a cél egyébként, hogy elrugaszkodjunk a klasszikus kukafazonoktól, mert hogy ez nem egy vége egy folyamatnak. Tehát ahogy rengetegen asszociálunk arra, hogy akkor van ez a klasszikus kukafazon, kidobod és ott vége, ennek a tárgynak az is célja volt amellett, hogy a formája a technológiát támogatja, hogy úgy alakítsam ki, hogy ez kedvet, érdeklődést váltson ki.
Szerethető legyen?
Szerintem ez fontos. Tehát egy olyan tárgy, ami érdekel, hogy mit csinál, és amihez van kedved oda menni, amin keresztül kapcsolódhatsz azokhoz az üzenetekhez, amiket mi a köré szervezett szolgáltatással megfogalmaztunk. Úgyhogy ezek voltak a motivációk mögötte, és hogy ez hogy néz ki gyakorlatilag. A befoglaló méretei azok mondjuk egy ilyen konyhai bútor modulnak felelnek meg, tehát ő 90 magas és 60x60-as befoglalóba elfér. Ez egy nagy gömbőc, akinek van egy, én úgy hívom, hogy arca, de hogy gyakorlatilag van egy olyan felhasználói élmény felülete, ahol van egy fiók, ott lehet behelyezni az élelmi maradékokat, és kapcsolódik ehhez az archoz egy kijelző, amin keresztül ő visszajelez, kommunikál, és akár bátorító üzeneteket ad, úgyhogy ez az, amivel a felhasználó találkozik, és ez a gömbőc, ez 3 lábon áll.
Kicsit talán a grillekre
hasonlít, de kaptunk már Artuditú és egyéb asszociációkat is vele kapcsolatban.
Mennyi idő volt az első ötlettől az első prototípusig akkor eljutni?
Hú, ez egy tök jó kérdés. Hát ugye az egyetem alatt már születtek olyan 3D látványtervek, makettek, amikre mondhatjuk, hogy az már egy eredmény volt. Én igazából azzal a koncepcióval jelentkeztem egy startup programba, egy mentor programba, mert én ott művész hallgatóként azt már azonosítottam, hogy én ezt nagyon szeretném, akkor e köré egy csapatot kell szerveznem, és ebben ezek az accelerátor programok sokat tudnak segíteni. De amikor az első fizikai eredmény megvolt, az szerintem már onnantól számított körülbelül egy év.
Egyébként vágytál arra, hogy egy csapat legyen körülötted, vagy hogy egy startupban gondolkodj, vagy csak egyszerűen hozta az egyik a másikat? Tehát, hogy ez terv volt?
Szerintem nem tudtam, hogy ez startup. Szerintem, amikor én ezt elkezdtem, akkor sokkal erősebben volt meg az ösztön, és szeretném, mert fontosnak érzem, és látom, hogy tud értéket teremteni, mintsem, hogy ezeket a módszertanokat én jól éreztem volna, ezeket még mindig csak tanulom. De abban biztos voltam, hogy az én kompetenciáim azok nyilván korlátosak. Én, amire az egyetem alatt a legtöbb figyelmet szenteltem, és ezt igazából a csapattársaim tudják visszaigazolni, hogy ebbe a kabátba belenőttem-e. Én, amikor elkezdtem a Composite-t az egyetem alatt, is éreztem, hogy kell segítség. Én akkor jelentkeztem Hollandiába egy ösztöndíj programra, tehát én magát a diplomamunkámat is már Hollandiában fejeztem be. Ott engedtem el szabadjára gilisztákat, és találtam meg a mikroorganizmust, amivel ma dolgozunk, és akkor is arra figyeltem, hogy arra a képzettségi szintre eljussak, hogy remélhetőleg jó kérdéseket tudok feltenni, tehát egy icipicit tudok programozni, egy icipicit tudok hegeszteni, össze tudok illeszteni dolgokat, úgyhogy ne essenek szét, de nem én leszek az, aki ezt olyan minőségben létre tudja hozni, és ezek köré az érzések, csatlakozási pontok köré kezdtem el segítséggel csapatot szervezni.
Tehát
már a mentor programban.
Tudást.
Főként mérnöki tudást, és akkor ez egészen a kertészmérnöktől a szoftveresekig nagyon-nagyon széles paletta.
Ugye irodai alkalmazásról beszélünk, feltételezem azért, hogy így több emberhez tudtok a legelején, vagy tudsz eljutni, mint hogyha mondjuk egyéni háztartásokban lenne pilot vagy tesztüzemmód.
Így van, ez volt az eredeti motiváció, tehát az első alkalommal, amikor a Composite-nek bizalmat szavazott egy befektetői csoport, akkor mi megvizsgáltuk, ez volt a legelső házi feladat, hogy ők értik, látják a problémát, de azonosítsuk együtt, ez volt az első, mondjuk azt, hogy milestone, mérföldkő a befektetésben, hogy a további finanszírozáshoz akkor jutunk hozzá, hogyha azonosítjuk, hogy kinek, mert hogy amikor én mondtam, hogy hányféle helyen tudnánk ezt implementálni, ahogy te is mondod, hogy önmagában ez egy konyhába is beilleszthető lenne, de vigyük-e máshova, akár egy irodai közösségbe, akkor ezt mind megvizsgáltuk.
Hát és vagy egy egyetemi kampuszra, tehát bárhova lehet, ahol
közösségi
sok
térbe,
ember
így van, és ez volt az a közösen meghozott döntés, hogy minél több embert érünk el azzal a limitált eszközszámmal, ami akkor elérhető volt számunkra, 10 darab eszközünk született, ami kifejezetten tanuló eszközök voltak, telepakoltuk mindenfélével azért, hogy megtanuljuk, hogy mire lesz szükség és mire nem, és a 10 eszközt mindenképp közösségekbe szerettük volna elvinni, de nem csak irodákba vittük egyébként, számtalan óvodát végigjártunk az országban, különleges készségekkel rendelkezők alapítványaihoz, rengeteg különböző helyre eljutottunk, élményközpontokba, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon színes volt az a mintavételi lehetőség, amit átéltünk, és most jön majd az a feladat, hogy megnézzük, hogy melyik típusú kompobot, vagy éppen más iterációja lesz az, amivel mindenhol tudunk segíteni.
Mesélj azért, légy szíves, akkor ennek a kis kompobotnak a működéséről, hogy ez egy ilyen kis komposztáló séf, vagy hogy képzeljük el, mert te egy ilyen szerethető kis robotról beszéltél.
Igen, ő gyakorlatilag energiatakarékosan szundikál, tehát amikor mondjuk a közelébe megyünk, van rajta egy kis szenzor, az észleli, hogy mi megérkeztünk, akkor ő kedvesen ezen a kijelzőn üdvözöl minket, hogy szia, mit hoztál nekem, és különböző piktogramokkal a kijelzőjén is segít minket abban, hogy miket lehet bedobni. Amikor mi telepítjük ezt az eszközt vállalati közösségek számára, egyébként is egy workshopot szoktunk tartani, vagy egy közösségi programot nevezzük inkább így, kevésbé modoros, és ennek az alkalomnak az része, hogy beszélgetünk arról, hogy milyen jó fejek a giliszták, mit csinálnak a giliszták, de beltérben ez szerintünk hogyan érdemes, miért hatékony egy mikroorganizmus, vagy miért hatékonyabb, mint mondjuk a kerti komposztáló megoldások, hogyan kapcsolódnak ezek rendszerbe, miért annyira izgalmas az, hogyha mi beltérben létrehozunk egy magas minőségű anyagot, akkor azt már nem feltétlenül kell kiautóztatni a városból, és valahol a városon kívül jól megdolgozni, hogy aztán visszahozzuk a városba, hanem itt helyben le tudjuk rövidíteni az egész tápanyag ellátási ciklust, és azonnal itt helyben tudunk értéket teremteni, ezekről szoktunk beszélgetni.
Hát ez egy sokkal fenntarthatóbb működés. Mert a fenntarthatóságnak ugyan rengeteg szempontja van, amit figyelembe kell venni.
Tehát én nem is csak és azért is nyitottam ezt ki, és köszönöm, hogy ezt visszaigazolt, hogy itt nem csak a hardware-ről van szó, nem csak a kompobotról, hanem arról, hogy ezt mi hogyan működtetjük, és hogy a mi motivációnk az tényleg az volt, hogyha helyben van valami kincs. Én emlékszem, amikor vidékről felköltöztem Budapestre, és akkor láttam láttam azt, hogy szednek ki fákat. És akkor oda mentem, és megkérdeztem, hogy miért. Nagyon kedvesek voltak, hogy nem hajtottak el, és akkor ott feltartottam mindenkit a munkájába, és akkor kaptam ezt a visszajelzést, hogy mennyi fa nem marad meg, mert hogy a városi ültetésben különböző érettségi fáknak mennyire nehéz gyakorlatilag tartósan megmaradni, mennyire összetett házi feladat behozni serdülő fákat a városba, és akkor kezdtem el ezzel foglalkozni, hogy közben itt van ugyanúgy ez a nagy hulladék kihívás, hogy ezt a kettőt nem lehetne valahogy lerövidíteni, összekötni, és egyszerűen hulladékból tápanyagot létrehozni, de ahogy beszélgetünk róla, ez évek óta házi feladatunk, és nem triviális, de ez az alapvető motiváció. Úgyhogy a Kompobotnak legalább annyira feladata, meg a mi cégünknek, hogy ezt a megértést segítsük, tudjunk olyan támpontokat adni, olyan motivációs elemeket, ismeretanyagokat, amitől az embereknek kedve lesz ezzel foglalkozni. Úgyhogy a Kompobot is ebben segít. Először mi mesélünk róla, csinálunk egy tök jó programot, eszünk egy csomó tök egészséges dolgot együtt, és utána gyakorlatilag a Kompobot igyekszik a kijelzőjén keresztül, illetve azon keresztül elérhető játékos küldetésekkel, mert hogy ehhez tartozik egy applikáció is, azon keresztül folyamatosan visszajelzést adni.
Miért fontos a játékosság? Mert ugye ezt többször említed, meg nyilván az interaktivitás egyértelmű, de hogy a felnőttek számára miért fontos ez a fajta játékosság, amit belevittetek a termékbe, vagy az eszközbe?
Próbálok nem messziről indulni, hogy mindenkinek megszólítsuk a belső gyermekét, de én tényleg azt gondolom, és a gondolom mögött van egy csomó kutatás, amivel remélem, hogy sokan tudnak rezonálni. Akkor tudunk valamihez kapcsolódni érzelmileg, hogyha az tényleg nekünk könnyedén lefordítható, és amiben én a játékosságot megélem, például az, hogy amikor te bedobsz mondjuk a Kompobotba egy olyan saláta maradékot, amit már úgy érzel, hogy te most ezt nem szeretnéd már elfogyasztani, akkor a Kompobot, mikor becsukod az ő kis ajtaját, kírja, hogy pillanat, most számolok, ő egyébként ott méréseket végez, gyorsan ezt lekezeli, és hogyha van még egy fél pillanatnyi időd, mert már akkor is hős vagy, mi ezt biztosan lekomposztáljuk és eljuttatjuk a városi növényeknek, de ha van egy fél pillanatod mégis vársz, akkor a Kompobot fogadni egy QR kódot. És ezt a QR kódot, ha beszkenneled, akkor azzal nem csak azt éred el, hogy egy CO2 ekvivalens számítást fogsz kapni arról, amiből mindannyian tudjuk, hogy minél nagyobb, annál jobban végeztük el a házi feladatunkat, és segítettünk a bolygó összegészségi állapotán, hanem mi ezeket lefordítjuk, és nekem például az a játékosság, hogy ezek mondjuk random fun fact-ekként beesnek, bocsánat, itt mindenféle nyelveket keverek, de hogy valami olyasmit próbálnék meg átadni, hogy értesít téged az applikáció, hogy képzeld el, Judit, az, amit most bedobtál, az egyébként mondjuk két mobil töltésnek az ökológiai lábnyomával egyenértékű, és akkor neked lesz végre ott helyben, az irodai környezetben egy valamennyire kézzelfogható megértésed arról, hogy ezek a léptékek elkezdenek tisztulni.
Meg egy picit egy jó érzés, hogy akkor tényleg én is tudtam tenni valamit.
Igen.
A nagy egészért.
Én ezt remélem, és ezt csatoljuk vissza még abban a momentumban is, hogy akik használják az applikációt, ő nekik még transzparensebben tudjuk megmutatni, hogy mi hogyan működünk. Mi egyébként is minden hónapban adunk egy riportot arról, hogy milyen ültetéseink voltak, hol hasznosítottunk, ezekről mindig fotót, videót csinálunk.
Te visszacsatoltok, visszajeleztek.
De az applikáción keresztül egyénileg vissza tudok neked jelezni. Tehát ott te meg tudsz élni egy olyan élményt, hogy mondjuk napközben kapsz egy nem várt üzenetet arról, hogy képzeld, most indult el egy újabb kapszula Kompobot pocak a városi ültetésekre, és akkor tudod, hogy na, még egy csomag elindult.
Amiért te is tettél.
Igen, tehát én nekem ezek azok a momentumok, amit én egy ilyen játékos edukációnak élek meg.
Mennyire tudjuk ezzel a Kompobotnak a segítségével mondjuk a saját ökológiai lábnyomunk csökkentését is, mert ugye meséltél róla, hogy azért már visszajelzéseket ad ez a robot, de mondjuk egy teljes képet kapni arról, hogy én jól élek, hogy élek, jól teszem-e a dolgomat, ha egy jobb jövőt szeretnék, mondjuk a gyerekeimnek.
Hát abban a szeletében, a mi kis mikrovilágunkban abban igyekszünk minél több információt megmutatni, tehát például ezekben a játékos küldetésekben, hogyha most vissza, vagy kizummolunk közösségi szintre, ott fogod látni azt, hogy a te hozzáadott értéked a többiekhez képest hol áll, és ezt mi egy ilyen jótékony versenyhelyzetnek szeretnénk pozícionálni, amiben egymást tudjuk húzni, tehát az az élmény megvan, amikor mondjuk bemegyünk egy irodába, és leszólítanak kollégák vagy munkavállalók, hogy mikor jön a következő badge, ezek az elismerő kis jelvények, mert hogy neki már van bárány, neki már van kutyus, és akkor ki hol tart ezzel. Tehát ezeknek van egy tök jó pofa húzó ereje, van, aki hétvégén félreteszi azért az élelmi maradékokat, mert akkor a gyerekekkel készülnek arra, hogy apa anya ezt beviszi a Kompobotnak. Most egyébként pont van több olyan program is, ahol oktatási intézmények is végre tudnak ránk pályázni, amire én igyekeztem nagyon a Kompozitivel felkészülni közösen a csapattal.
Mert hogy nem csak csak a felnőttekhez, hanem a gyerekekhez is akartok szólni.
Így van, mi a legelejétől is úgy csináltuk azt a roadshow-t az első év, amikor a 10 eszközzel körbejártunk, abban számtalan vidéki óvoda, iskola benne volt, tehát mi erre az igényre is tudnánk választ adni. Itt egyelőre nem volt meg az a párosítás finanszírozó és végfelhasználó között, ami jól működött volna.
De akkor kiveszem a szavaidból, hogy nem csak egy fővárosra, nem csak egy nagyvárosra érdemes koncentrálni.
Szerintem egyáltalán nem. Tehát egyébként elsők között szavazott nekünk bizalmat például Veszprém városa. Ők rengeteget segítettek nekünk, és ott is óvodai projektekben ők a Európa Kulturális Fővárosa címre készülve kerestek meg minket, és ott maga a VKS, a helyi hulladékkezelő volt az, aki elsők között azt mondta, hogy kipróbálná a megoldásunkat, úgyhogy ez nagyon-nagyon sok helyre illeszthető. Szeretnénk is, hogy ez így legyen, és igyekszünk ebbe belenőni.
Folytassuk innen, tartunk egy kis szünetet. Pancsa Emese, hulladék innovátora, Composite alapítója a vendégem. Mindjárt innen folytatjuk.